Ez lejött megkönnyebbüléssel, hallotta, hogy a lány nem fog velük ebédelni, mert gyengélkedik. Carteret ezredes, szórakozott és hallgatag volt. Csak az ebéd végén, amikor James megkínált a cigarettával, tért magához révületéből.
Rodman, beszélni szeretnék magával.
Igen?
Rodman, jobban mondva George, ugye megengedi, hogy George-nak hívja?
Hát, ahogy parancsolja, bár James a nevem.
James, elnyelok. Hát bár egyre megy, hogy a fene, egye meg. Nos, James fiam, valamit szeretnék mondani magának. Említett valamit Rose, akarom mondani Maynard kisasszony a kettőnk kapcsolatáról.
Igen, mondta, hogy el vannak jegyezve.
Már nem.
Micsoda?
Már nem, Tom fiam.
James, mindegy.
Hát, James fiam, már nem. Mi alatt maga átöltözött szegény gyermek sírva megkért, hogy bontsuk fel az eljegyzésünket.
Ne, mondja komolyan, hát ez lehetetlen. Példátlan ostobaságát mégsem lehet tűrni, hogy valaki puszta szeszélyből percenként változtassa az elhatározását. Na, ez nem becsületes.
Velem ne törődjék, fiam.
De nem is. Na, azt megmondta például, hogy miért?
A szeme elárulta.
A szeme?
Igen, a szeme, amint magára nézett a verandán. A fiatal hősre, aki megmentette szeretett kiskutyája életét. Maga nyerte el ezt a gyengét szívet, édesfiam.
Ide hallgasson. Most csak nem azt akarja velem elhitetni, hogy egy lány beleszeret az első férfiba, mert az megmentette a kiskutyáját a vízbefullástól.
Nem csak ez. Hiába régi, régi történet, fiam. Fiatal a fiatalhoz húz. Én már öreg ember vagyok. Tudhattam volna, érezhettem volna. Igen, a fiatalhoz. Fiatali.
De maga egy cseppet sem öreg.
De igen.
Igen, ez de már itt nekem. Na, bocsánat, nézd, neki egy ilyen megállapodott öreg szivarra, akarom mondani, egy kiforrott ilyen középkorú férfira van szüksége, aki gondját viseli.
Mire való ez a Don Quixote szerep, édesfiam? Viselkedése becsületére válik, de ismételnem kell, nem és nem.
De igen és igen.
De nem is, nem! Csak ennyit akartam mondani, Tom fiam.
James.
Hát James, hogy a fene egye meg. Meg kellett mondanom, hogyan áll a dolog. Menjen, kedves fiam, siessen hozzá, itt ne törődjön egy öreg ember összetört álmaival, hanem öntse ki előtt a szívét. Öreg harcos vagyok én, fiam, öreg harcos. Hozzá vagyok én szokva a jóhoz is, a rosszhoz is. Hanem azt hiszem legjobb lesz, ha most magára hagyom. Szeretnék egy darabig egyedül maradni. Ha szüksége lesz rám, megtalál a málmabokrok közt.
Alig tette ki a lábát, James is kiment a szobából, vette a kalapját és botját, és vakon kisétált a kertből. Maga sem tudta, hogy hová megy. A váratlan fordulattól egészen elzsibbadt az agya. Amikor lassan visszanyerte gondolkozási képességét, megállapította magában, hogy ez a rettentő dolog előrelátható volt. Leila G. Pinkney regényeiben csak úgy hemzsegtek a mélyérzésű öregedő gyámok, akik szerelmesek a gyámleányukba, de a fiatal vetítás kedvéért vérző szívvel lemondanak róla. Nem csoda, hogy a lány felbontotta az eljegyzést. Minden öregedő gyám, aki a Rosmaring lak bűvkörébe lépett, szinte sóvárgott azért, hogy útilaput kössenek a talpa alá. De amikor visszafelé sétált, tompa dat kerekedett felül James lelkében. Miért engedje magát így lépre csalni? Ha a lány ki akarja adni a vőlegénye útját, miért éppen ő legyen az áldozati bárány? Most már tisztán látta, hogy mi a teendője. Egyszerűen nem ugrik be, és pont. Ha pedig nem tetszik nekik, az az ő bajuk. Új bátorságot merítve a gondolatból kinyitotta a kertajtót. A málnabokrok közül magas, marcona alak bukkant elő, és oda ment hozzá.
Nos?
Tessék?
Gratulálhatok.
Hát, már, hogy is mondjam, csak...
Nem kérte még meg rossz kezét.
De, ez a, még nem.
Rodman, ezt a kislányt apró gyermekkora óta ismered. Hosszú évek óta ő volt a mindenem. Az apja a karjaim közt halt meg, és utolsó leletével is arra kért, hogy vigyázzak rá, nehogy valami baj essék a drága kislányának. Én ápoltam, amikor fültőmirigy gyulladása, kanyarója és bárányhimlője volt, és csak a boldogságáért élet. Rodman, tudja, hogy mit csinálok én azzal a bitanggal, aki tréfát megűzni ennek a lánynak az érzelmeivel? Lelődjél, mint egy kutyát!
Mint egy kutyát?
Mint egy kutyát! A verandán jön, menjen csak hozzá, és ha... Na, de nem, figa vér, igazságtalan vagyok magához, fiam. Tudom, hogy az vagyok.
Tényleg az.
Tudom, hogy helyén van a szíve.
Na, hogy nem volna.
Akkor csak menjen. Később valami mondani valója lesz. Megtalál a szamóc ágyakhez.
A veranda kellemesen hűs volt, és a levegő terhes volt a virágok illatától. A futórózsa levelei közt pajkos szellőcske bujkált, meghintáztatva a békésen bólogató rózsákat. Valahol a távolban junyáj csengője bongott, és a bokrok közt irigó gyakorolta magát.
Géza, Dea! Hol van Eri bácsi? Oh, majd elfelejtem.
A szamóc a vágyak és sétál.
Persze, de hát ilyen az élet.
James leült és ránézett a lányra, aki hátradülve lehúny szemmel ült mellette. Soha életében nem látott még ilyen pöttöm teremtést. Minden porcikája tiltakozott az ellen, hogy összes hátralévő napjait ilyen társaságban kelljen eltöltenie. Egyébként sem rajongott a házasságért, de miután tudta, hogy mindenkit érhet baleset, minden reménye abban volt, hogyha már őt is utoléri a végzet, akkor legalább egy golfbajnok nőt vesz feleségül, aki maga is két kézre tudja fogni az ütőt, és be tudja gurítani a lyukba a labdát. De olyan nővel leélni az életét, aki nem csak, hogy elolvasta a nagynénje regényeit, hanem még tetszettek is neki, aki képes megtűrni maga mellett egy olyan kutyát, mint Totó, egy olyan lányt, aki gyerekesen tapsikol örömében, ha meglát egy nyíló sarkantyú virágot, nem, ez még gondolatnak is rossz volt. Mind a mellett megfogta a lány kezét, és megszólalt.
Mélet kisasszonyom, Rose, hadd mondjak el egy történetet. Egyszer volt, hol nem volt, de volt egyszer egy ember, aki teljesen magányosan éldegélt egy tündéri szép kis házikóban.
Igen?
De egy szép napon előbukkant valahonnan egy százszor szép tündér kisasszony, aki...
Jaj!
A teáskanna hirtelen felbillent, és a forró tea vastag sugárban James térdére ömlött. Az asztalka tovább emelkedett, végül pedig feldőlt, leleplezve William csúf pofáját. William eddig az asztal alatt szunyókát, és a lecsüngő abroszt elrejtette szem elől, de most szemét Totóra szegezve lassan előbújt. William már hosszabb ideje szerette volna egyszer és mindenkorra eldönteni azt a problémát, hogy Totó ehető-e vagy sem. Néha azt hitte, hogy igen, néha, hogy nem. Most úgy látta, hogy kiváló alkalom kínálkozik a kérdés végleges tisztázására. Óvatosan közeledett a kísérleti tárgy felé, olyan fütyülő hangokat hallatva az orlikain keresztül, mint egy forrásban lévő szamovár. Totó a borzalomtól tágra nyílt szemmel bámult rá, aztán sejmes farkát lába közé kapva sarkon fordult, és vitte az irháját. Futás közben megszélozta a nyitott kertkaput, William pedig kissé ingerülten lerázva fejéről a ráfotyogott gyümölcsízt, nehézkesen utána iramodott. Maynard Rose rogyadozó térdekkel felállt.
Ó, mentsenek! Nagyon kérem, segítsen.
James szó nélkül csatlakozott a mezőnyhöz. Totó iránt csak lanyha érdeklődést érzett, de annál melegebben érdekelte William barátunk, és az volt a leghőbb vágya, hogy utolérje, és megvitassa vele a nadrágjára ömlött forró tea ügyét. Az útra kiérve látta, hogy a versenyzők sorrendje nem változott. Totó kiskutya létére remek iramot vágott ki, csak egy kicsi portfelleg jelezte, amint éles kanyarodással befordult a sarkon. William a nyomában, James pedig William nyomában. Ebben a sorrendben húztak el birkették pajtája, James szék tehénistálója, vilették leégett disznóolja, és az ifja Bix kocsmája a szőlőfürd előtt. Majd befordultak a Robinsonék csirkeformjához vezető fasorba, amikor Totó gyors elhatározással nyíl egyen sem bemenekült egy keskeny ereszcsatorna alsó nyílásába. William! Bömbölte James sebes vágtában közeledve. Közben egy pillanatra megállt, hogy botot törjön magának az útszéli sövényről, aztán sötét arccal ő is befutott a célba. William lógó nyelvvel hasalt az eresznyílás előtt, és olyan hangokat hallatott, mintha bele akarna fújni, mint valami bombárdonba. De James láttára talpra ugrott, és ragyogó arccal odasomfordált hozzá. Szemében pajtáskodó bizalom és őszinte szeretet csillogott, amint James hasára rakva melső mancsait, gyors egymás utánban háromszor megnyalta az arcát. James hirtelen úgy érezte, mintha valami megpattant volna benne, és a hályog leesett a szeméről. Először látta Williamet olyannak, mint amilyen a valóságban volt, a hű kutya mintaképének, amely megmenti gazdáját egy szörnyű veszélytől. Meleg érzés hullám öntötte el a szívét.
William, William kiskutyám, na, te tudod, hogy mikor kellett félbeszakítani a beszélgetést, te öreg csatár. Na, gyere, William, gyerünk szépen, na. Még 4 mérföldet kell kutyagolnunk, hogy Meadow Junctionba érjünk. Ha jól kilépünk, még elérjük az esti expresszt, és Londonig meg sem állunk.
William felnézett, és Jamesnek úgy tűnt, hogy kurta bólintással helyeselte az indítványt. James megfordult, és még egyszer visszanézett. Keleten, a fák koronái közül úgy pislogott ki a Rosmaring lak teteje, mint egy zsákmányára leső gonosz sárkány. Aztán gazda és kutyája csendben elindultak a lenyugvó nap felé. Így végződött a távoli unokaöcsém, Rosin James története. Hogy mennyi benne az igazság, az természetesen nyílt kérdés. Jó magam, azon a véleményen vagyok, hogy igaz. Annyi tény, hogy James néhány hónapig a Rosmaring lakban élt, és ott tartózkodása alatt olyan élményben lehetett része, amely kitörölhetetlen nyomokat hagyott lelkében. Tekintete megkeményedett, mint azoké a megrögzött aglegényeké, akiket csak egy lépés választott el a mélységbe zuhanástól, és közvetlen közelből néztek farkas szemet a házasság fenyegető rémével. Ha pedig további bizonyítékra volna szükség, ott van William. Ma már James elválaszthatatlan cimborája. Vajon mutogatná-e magát nyilvánosan bárki is egy olyan kutyával, mint William, ha csak nincs rá nyomós oka, hogy hálás legyen neki, vagy ha nem valami mélyen gyökerező, felejthetetlen emlék köti őket össze? Azt hiszem, nem. Ami engem illet, ha véletlenül összetalálkozom Williammel, én bizony átmegyek a túlsó oldalra, és mélyen elmerülök valamelyik kirakat bámulásában, amíg el nem tűnt. Nem vagyok snob, de mégsem merem megingatni a társadalmi helyzetemet azzal, hogy ilyen parlagi társaságban mutatkozzam. És erre az elővigyázatosságra szükség is van, mert William szemérmetlenül fütyül az osztálykiváltságokra, ami a francia forradalom legsötétebb túlkapásaira emlékeztet. A saját szememmel láttam, amint a minap egy vérbeli bárónő uszkárját keresztül hajkurázta a Hyde Parkon. És James mégis minden áldott nap végig sétál vele a Piccadilly, ami önmagában is sokat jelent. Thank you.
Elhangzott P.J. Woodhouse meséli, második rész. Hello, Mr. Maliner! Az írót Velencei István, Malinert Kaló Flórián személyesítette meg. Közreműködött Bicskei Károly, Gálvölgyi János, Johannes Zsuzsa, Kézdi György, Koltai János, Kovács Nóra és Sándor Iza. A felvételt Liszkai Károly és Gera Csilla készítette. Zenéjét összeállította Herceg László. A rendező munkatársa Gábor Zsuzsa. Szerkesztő Gyenes György. Rendezte Nemere László.